Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Hölgyeim és uraim, gyerekirodalomról lesz szó, és ahogy azt már megszokhatták, ebben a témában a beszélgető társam dr. Harmat Artemis, az Ifjúság és Gyerekirodalmi Centrum vezetője, és ő itt is van a vonalban. Szia, Artemis!
Szia, András! Üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát különös misszióra vállalkoztatok ti itt a fesztivál szezonban. Ugye nyilván különféle fesztiválok vannak, és azért vannak olyanok, amelyek a gyerekek körében hát népszerűbbek. Most mondhatnám a Gyerekszigetet természetesen, de mondhatom akár Kapolcsot és a Művészetek Völgyét, vagy az Ördökatlan Fesztivált. És akkor ti kimentek ezekre a fesztiválokra, és egyrészt van mesesarok, ami értelemszerűen felolvasást jelent, ami önmagában még nem is lenne annyira különös, de hogy van egy ilyen könyvcoaching, ezt a nevet én adtam neki, ti nem is tudom, hogy hívjátok, tanácsadás?
Olvasósarok.
Olvasósarok, igen. Tehát tulajdonképpen ez egyfajta tanácsadás szülőknek, gyerekeknek, hogy mit érdemes olvasni. Jól gondolom én ezt?
Igen, jól mondod, és ez egy folyamatos könyvtanácsadás tulajdonképpen, amelyik személyre szabott. Tehát akár a szülő jön oda egyedül, akár a gyerekével, akár csak gyerekek jönnek oda az olvasósarkunkba, mi ott várjuk őket, és nagyon szívesen beszélgetünk velük könyvekről. És miközben beszélgetünk, megtudjuk, hogy mit szeretnek olvasni, mi érdekli őket, milyen korosztálynak keresnek, vagy milyen témában keresnek valamilyen kiadványt. Ehhez mi csoportosítottuk az általunk kedvelt kiadványokat, ahogy elmondtam, korosztály és műfaj szerint is, de bármilyen szempont vetődik fel, mint például a múltkor a Gyerekszigeten, hogy kutyás mesét keresnek, akkor ahhoz is tudunk keresni, ajánlani könyveket, vagy egyes szövegeket.
Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben könnyű is a dolgotok, tehát kutyás mesét, meg lovasat, meg kalúzosat, meg dínósat, az könnyű találni, de mi van akkor, amikor egy összetettebb helyzet van, tehát oda megy egy szülő, és azt mondja, hogy figyelj, az én gyerekem most egy labilisabb hangulatban van, mert adott esetben történt a családban valami olyan esemény, ami ezt kiváltotta, vagy egyszerűen az iskolába állt elő egy olyan helyzet, vagy esetleg történt egy gyász, szóval amikor speciálisabb az igény. Könnyen lehet, hogy egy gyerek valamitől nagyon fél vagy szorong. Lehet, hogy pont azért érdemes akár erről a témáról olvasnia, vagy pont az ilyeneket elkerülnie. Nyilván fiúk, lányok, ez is egy fontos szempont lehet. Mennyire lehet ilyenkor pszichológusnak lenni, mennyire lehet mélyen belemenni ezekbe a témákba egy beszélgetés során?
Volt ilyen konkrét megkeresés, érdeklődés, hogy az anyuka arról kérdezett minket, hogy nehéz helyzetben lévő gyerekének, akinek most nagyobb gondokkal kell megküzdeni, ezt nem konkretizálta, de ezt az élethelyzetet megosztotta velünk így általánosságban, mit tudnék ajánlani. És természetesen egy ilyen pszichológiai érdeklődésre is tudunk mondani olyan címeket, olyan könyveket, amelyek nem csak hogy témába vágnak, vagy a mesék nagy problémával gonddal küzdő hősök megküzdéseit mesélik el, mondják el, hanem amik minőségiek is, tehát tényleg jól megírt szövegek, mert ez mindig szempont. A kutyás meséknél is egyébként, hogy ugyan van sok kutyás meg lovas mese, de olyan, amelyik tényleg egy szép irodalmi szöveg, vagy egy nagyon nívós könyvkiadvány, olyan azért kevés van. Úgyhogy ebben
hát,
a nehéz...
Bocsánat, hogy belevágok. Igen, sőt, ráadásul ugye az állatos meséknél van ugye pont az a faktor is, hogy mi lesz a kutyával, mi lesz az állattal, mi lesz a lóval. Tehát nyilván most mondhatjuk a Lassit, hogy hazatér, vagy nem, mert ugye ez azért a végén derül ki, de hát a Belle et Sebastian jut most hirtelen eszembe, tehát hogy az önmagában, hogy a főhős egy állat, az nem biztos, hogy elég, hanem jó tudni, hogy mi is lesz az ő sorsa.
Igen, egyrészt most magyar kortárs kiadványokat ajánlunk, tehát mondjuk az elmúlt 5-10 évből visszük a kedvenceinket magyar szerzőktől, hogy őket egy kicsit népszerűsítsük, hiszen kiváló szerzőink vannak. Aztán az, hogy általánosságban beszélünk valamilyen nehéz élethelyzetről és annak a megoldásáról, erre ugye a népmeséktől kezdve a kortárs mesékig nagyon sok minden ajánlható, ami klassz szöveg, és izgalmas, és valóban segít szembenézni, behelyettesíthetőek a saját problémáink. Hogyha konkrét ügyről van szó, tehát amiket említettél, vagy tudom én, iskolába indulás, egyéb szorongások, félelmek, amiket ugye tabu témák közé is sorolunk, ilyen nehéz élethelyzeteket, azokra külön kifejezetten ezzel a témával, már a címben is jelölten foglalkoznak gyerekkönyvek, és ezek közül is vannak olyanok, amelyek inkább didaktikusak, de egyébként ebben a műfajban ez nem is nagy probléma, és vannak olyanok, amik inkább egy ilyen szép irodalmi szövegben foglalkoznak hangsúlyosan ezekkel a problémákkal.
Fontos, hogy említetted a magyar kortársat, nem csak azért, mert nyilván az embernek errefelé húz a szíve, és azt gondolja, hogy igenis támogassuk a saját szerzőinket, hanem azért is, és most lehet, hogy nagyon sokan megköveznek engem, de valahogy azt gondolom, hogy pláne a gyerekirodalomba, ugyanúgy, ahogy a költészetbe, azért nagyon nehéz a fordítás. Nem azért, mint hogyha ügyetlenek lennének a fordítóink, csak vannak bizonyos dolgok, amiket azért nyilván az embernek könnyebb átadnia, talán pláne gyerekkorban a saját anyanyelvén, mint egy másik nyelven.
Hogyne.
Vagy rosszul látom ezt?
Igen, na, jól látod, csak ez nem csak nyelvi kérdés, hanem ugye gondolkodásbeli és kulturális kérdés is, mert ugye nem mindegy, hogy milyen közegbe érkezik ez a fordítás, hogy itt az egy szokásos vagy nem szokásos dolog. Például a kiadók szokták emlegetni azt az esetet, amikor ugye a celt németül, a sátorozás az ugye egyenlő a szabadsággal és a nyári szünettel. Ha nálunk ezt mondják, hogy sátorozás, akkor ez nem feltétlenül a holiday-t, a nyaralást értjük rajta, hanem nálunk ez máshoz kötődik.
Igen, viszont a nyári szabadság, a munkai szabadság az ugyanaz, mint a liberty. Tehát, hogy vannak ennek áthallásai. Tök jó, hogy ezt szóba hoztad, azért is jó, hogy erről beszélünk, mert például vannak olyan világsikerű könyvek, amik valamiért Magyarországon nem működtek. Most nyilván ennek ezer oka lehet, hogy nem olyan volt a borítója, vagy nem olyan volt a fordítás, de múltkoriban írtunk talán gyereknappal kapcsolatban, és ott merült föl, hogy van a Morris Sandaknak a magyarul az Ahol a vadak várnak, a Where the Wild Beasts Are, azt hiszem ez volt az eredeti címe, hogy ez egy világsikerű könyv, és valahogy Magyarországon ez mégsem működött annyira.
Ezek nagyon érdekes kérdések. Én hozok egy másik példát is, az én személyes kedvencemet, amit a gyerekeim is imádtak, de egyébként ajánlani is szoktuk. Én az egyetemen is tanítom a gyerekirodalmi szakirányú továbbképzésben. Ez ugye a Timothy Campbellnek az Ágról szakadt Tóbiás című könyve, ami két nagy kötetben jelent meg nálunk, kiváló, gyönyörű fordításban. Ugye a Mora kiadó adta ki, és a fordítója pedig Pacskovszky Zsolt, és tényleg egy világteremtés, tehát valóban egy csodálatos írói munka, csodálatos fordítói munka, és tudok róla, hogy ez nem igazán lett siker nálunk, pedig világsiker, rengeteg nyelvre lefordították. A kiadó maga sem tudja, hogy ilyenkor mi történik, de ugyanez történt egyébként a Király levelével is, úgyhogy Levél a királynak, hiszen most már ugyan kötelező olvasmány az új NAD-ban, de a vásárló erőt tekintve először ez nálunk nem volt akkora durranás, pedig itt is kiváló a hollandból átültetett szöveg, amivel Kerle Szabolcs munkája.
De ez nekem is újdonság, erről mit kell tudni?
Hát ez egy klasszikusabb lovagregény, tehát a 20. században íródott, és a szerzője lovagi érdemérmet is kapott, és a klasszikus lovagregények sémái szerint épül föl, de a világa valahogy az atmoszférája, és ez már az én gondolatom, tehát én is próbáltam megfejteni, hogy itt miért nem lett akkora siker. Valahogy más az atmoszféra, más a hangulat, egy ilyen sejtelmes, kicsit ilyen misztikus világot, kicsit az angol, komor világhoz hasonlatos, vagy inkább úgy mondanám, hogy az angol atmoszféra teremtő világokhoz hasonlatos, ez a holland szöveg, és ennek nincsenek igazán nagy hagyományai nálunk. Tehát ez lehet az egyik ok. Egyébként amióta ugye filmet is csináltak belőle, sorozatot, és ugye ezt a Netflixen lehet látni, azóta természetesen népszerűbb lett, és ugyan a film az kifejezetten így az akciókat és szélsőségeket aknázza ki a szövegből. A szöveg maga inkább számomra túlságosan kevés történéssel dolgozott, tehát igazából kevés fordulattal, hanem folyamatosan ezt a baljós árnyakat lehet érzékelni, ahogy haladunk előre a történetben, és mindig valami miatt szorongunk, de nem tudjuk pontosan, hogy mi miatt.
Érdekes, de ha már szóba hoztuk ugye a világnak ezt az oldalát, ahol Netflix van és baljós árnyak és hasonlók, ugye találkozhatunk azzal, hogyha valakit valami érdekel, ugye mondtad, hogy kutyás könyvek, meg lovas könyvek, stb., de ugye vannak műfajok, hiszen a Harry Potter farvizén 1 millió varázslós könyv született, és nyilván aki szereti ezt a műfajt, az elolvas egyet, kettőt, hármat, tizet, majd megcsömörlik, és mondhatnék még 1000 más ilyen jellegű
fantasy
könyvet. Igen, akár fantasyt, akár mást is, sőt a fantasyknél az is nagyon nehéz, hogy nagyon könnyen átcsúsznak életkorilag. Most nem tudom, hogy ezt hogy fejezzem ki jól, tehát arról van szó, hogy azt hiszem, hogy ez is ugyanolyan mesés, varázslós, sárkányos történet lesz, és igen, csak mondjuk közelebb van képeiben, szóhasználatában adott esetben a trónok harcához, mint a János Vitézhez, jó?
Most igen, tudom, mire gondolsz.
De tudod, mire
igen,
gondolok, igen.
Itt arról is szó van, hogy most már inkább ilyen hibrid műfajokkal találkozunk, hát ahhoz képest hibrid, hogy beszéltünk fent, megbeszéltünk kalandregényről az ifjúsági regények kapcsán. Most van olyan fantasy, ami naturálisabb képekkel dolgozik, és mondjuk inkább egy disztópikus fantasy, vagy van olyan kalandregény, amelyik ilyen lányregénnyel ötvözött, vagy akár egy romantikával ötvözött, ilyen romantikus kalandregény, vagy romantikus fantasy, tehát ezek keverednek.
Igen, abszolút. Ha már szóba hoztuk ezt az egész műfajt, meg én említettem a János Vitézt, akkor kicsit visszakanyarodhatunk ennek az őséhez, ami valahol ott az eposzoknál kezdődött, és akkor volt a 19. században egy ilyen nagyon vidám, mondhatjuk így, mozgalom, és ez a verses mese, ugye, hogyha most tényleg a János Vitézt mondtam, de tulajdonképpen valahol azért a Toldi is ennek a határán van, de hogyha azt mondom, hogy Arany Lacinak, akkor szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, és ennek aztán lett a mi korszakunkban egy, hát egy ilyen egyfajta revival.
Igen, egy kicsit pontosítok, mert az Arany Lacinak az inkább egy inkább epikus vers. Itt meg inkább az elbeszélő költeményről van szó, amik a romantikában regénypótlék volt. Tehát innen indul, hogy egy szórakoztató műfajként, amelyik az élő szóból vette a legtöbb fordulatát, és ez egy nagyon természetes, nagyon szórakoztató műfaj alakult a romantikában. Tehát ezt a műfajt veszi át, újítja meg most éppen magyar nyelven a gyerekirodalom, és ez egy azért egy halatlanul izgalmas folyamat, mert ugye nagyon régiek a gyökerei, ahogy mondod, és belefér ugye akkor a János Vitéz, vagy belefért akár a Toldi is, vagy a Bolondistók, vagy Vörös Martitól a Szép Ilonka, most pedig, hát ugye Varró Dániel kezdte ezt a műfajt felfrissíteni, mégpedig Térei Jánosnak a Paulus a nyomán.
Igen, igen.
Ez ott is szerepel az első ilyen verses meséjében, vagy elbeszélő költeményében. Inkább azért mondjuk itt verses mesének, mert hogyha több szálon fut a történet, akkor inkább versesregény, versesmese, ha pedig egyszerűbb és több lírai eszközzel dolgozik, akkor elbeszélő költemény, de tulajdonképpen mindegy, mert a gyerekeknek szóló változatában itt ezt a tulajdonságát aknázza ki a szerző, így Varró Dániel is a műfajnak, hogy nagyon közvetlen a mindennapi beszédből fordulatokat
igen.
újra mondó, és azt az irodalmi beszéddel, és hát mondjuk a mese műfajával ötvöző szövegről van szó. Vannak ezek között a verses mesék, vagy elbeszélő költemények között egyszerűbben értelmezhető és olvasható darabok, ilyen például Gáti István Kornél a Kobra című meséje, és vannak olyanok, amelyek valóban nehezebbek, és esetleg több rákészülést igényelnek, illetve nagyobb gyerekekre ajánljuk, ilyen a Tolvaj ajándéka, amit M. Kácsor Zoltán írt, és ez ugye anyagi strófában íródott, tehát annyival is egy picit bonyolultabb, nem csak a formája, hanem követni a szöveget, az utalásokat.
És mennyire népszerű ez a műfaj. Tehát amikor jönnek a szülők, jönnek a gyerekek, keresnek ezt, keresnek azt, ugye most már megmaradunk ennél a példánál, hogy kutyás mese, lovas mese, de hogy azt mondod, hogy oké, és maszathegyes mese, vagy vidám mese, vagy az, hogy vers, hiszen beszélgettünk hosszan a költészetről a múltkori adásunkban, a kicsiskolások és a költészet viszonyáról, meg a gimnazisták és a költészet viszonyáról, hogy tud belépni a képbe ez a műfaj?
Én nagyon szeretek ott áldogálni az asztalunknál, és amikor ez szóba kerül, például akár cicás mese kapcsán tudom ajánlani, tehát téma szerint is tudom ajánlani Harcos Bálintnak a kiváló Boszorkány cica című művét. Azóta neki már jelent meg a Szivárvány cukrászda címen egy folytatás, legalábbis ugye a karakterek azok átvándoroltak az új kötetbe is, és ott fel is olvastuk egyébként a Gyerekszigeten, a gyerekeknek olvastunk ebből mesét, ugye az általunk meghívott színészek is olvastak föl, ugye 20 perces alkalmakat tartottak, és ezt nagyon szeretik hallgatni a kicsik. Tehát ez az óvodás, kisiskolás korosztálynak, első és másodikosoknak rendkívül élvezetes olvasmány, vagy mondhatunk úgy, hogy hallgatmány, mert hogyha a szülő jól olvas, egy kicsit készül előre, akkor még nagyobb élvezetet tud ezzel szerezni. Kicsit olyan drámai, kicsit akciódús lesz attól a műfaj, hogy a rímek nagyon váratlanul tudnak becsapódni, vagy éppen ezek a szlenges, hétköznapi kifejezések egy irodalmibb szövegkörnyezetben, és ezeken a gyerekek nagyon jókat tudnak kacagni. Még az is izgalmasá teszi egyébként ezeket a verses meséket, hogy az elbeszélő, ez sokszor ugye kikacsint az olvasójára. Ugye, ahogy Varró Dániel a Szomjas trollban kezdi, itt rögtön ezt a hangnem, regiszterkeverést halljuk, hogy egyszer tényleg tökre régen, fönn a hóban, fönn a jégen, hol a trollok élnek, fönn a havas tajgán valahol, stb. Tehát, hogy itt kapunk egy ilyen stíluskeverést, és aztán például egy másik mesében, ugyanebben a kötetben, a Szomjas trollban úgy indítja el a mesét, a Leprikónok átkát, hogy egy kis viking legenda olvasható alant, mit mondjak, csupa játék, kockázat és kaland, te vagy a főszereplő, ez egy olyan mese, legyél a történetnek tevékeny részese. Tehát egyszer a második személyben szól a kis olvasóhoz, és ezt, mint tudjuk, a gyerekeket azonnal be tudja szippantani, és valóban tevékeny részesei, drukkeirei lesznek a történetnek, vagy saját maguknak, hogyha ők a hősök, mint itt a Leprikónok átkában.
Artemis, ugyanakkor úgy érzem, hogy ez az a műfaj, amit inkább a szülő mesél a gyereknek, és nem az, amit a gyerek saját magának olvas. Te hogy látod?
Igen, igen, én is így látom, jól érzed. Éppen ezért is említettem, hogy jó, hogyha a szülő fölnő ahhoz a feladathoz, hogy ezt kifejezően felolvassa, tehát egy kicsit előre dolgozik, viszont ez egy nagyon szórakoztató családi tevékenység lehet. Vagy hogyha például úgy adódik, hogy átjönnek a szomszédok gyerekei is, amíg anya-apa dolgozik, hogy egymás gyerekeire vigyázzunk a nyáron, akkor ez egy kiváló lehetőség, hogy kicsit körbeüljünk, lepihenjünk egy limonádéval, és hallgassuk a felolvasott történetet, mert a költeményeknek a ritmusa, a zeneisége, a sodrása, a vicces rímek, azok ugye viszik magukkal a kis hallgatókat.
Igen, és ez a szülőknek az előadói képességeit is csiszolja, amit aztán kamatoztathatnak majd. Akár különböző munkahelyi prezentációk előadásánál. Ugyanakkor azt is tanácsolnám a szülőknek, hogy időnként hát nézzenek meg nagy példaképeket, jó példaképeket, hogy ezt hogy csinálják. Lehet ilyet találni a YouTube-on, mert nagyon sok rossz példa is van, tehát lehet nagyon rosszul is. Pláne tehát verses.
Fahangon, felolvasni.
Vagy Dankó rádió stílusban magyar nótaként énekelve. Igen. Szóval, hogy érdemes ezt is jól csinálni, mint minden mást, de a gyerekeknek elképesztően hasznos és elképesztően sokat jelent, de hogy mennyi mindent szerintem erről majd a következő műsorban beszélgessünk. Dr. Harmat Artemis volt a beszélgető társam, az Ifjúság és Gyerekirodalmi Centrum vezetője, és akkor legközelebb a gyermeki lélekről és a felolvasás és az irodalom hatásáról fogunk egy kicsit bővebben beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, szervusz.
Szia, szia.